Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Érzelmek. Ragó Anett előadása.
Két dolgot szeretnék a mai alkalommal elmondani vagy demonstrálni. Az egyik az az lenne, hogy azt bemutatni egy elmélet kapcsán, az Antonio Damasio-nak az elmélete kapcsán, akinek... itt van a neve, ugyanaz, a Hanna Damasio felesége. Tehát az ő elméletét szeretném bemutatni, mert hogy az egy nagyon érdekes kutatásnak az összegzése, és egy nagyon fontos kutató a kognitív tudományban, aki azt bizonyította be, hogy a magasrendű kognitív folyamatokhoz, amiről azt gondolnánk, hogy azok racionálisak, könnyű őket modellezni, könnyű leírni valamilyen algoritmussal, azoknak igenis fontos része az érzelem, méghozzá az érzelem, és ez lesz a második gondolatmenet, az érzelem, ami egy nagyon testileg lehorgonyzott dolog, méghozzá olyan alapokkal, olyan lehorgonyzással rendelkezik, amivel az teljesen egyszerű, csak az egyszerű túlélésre dolgozó élőlények is rendelkeznek, és ugye az az érdekes ebben az elméletben, hogy hogyan építi fel a komplex organizmusnak a társas érzelmeit, a bonyolult érzelemrendszert, amivel egy ember rendelkezik, pusztán ezekből az egyszerű alapvető mechanizmusokból. Tehát az első gondolatmenet az, hogy a magasabb rendű kogníció elképzelhetetlen az érzelmek, zárójelben az alapvető testi mechanizmusok nélkül. És ez nem azt jelenti, hogyha nincs energiája az a szervezetnek, akkor nem tud gondolkodni, hanem azt jelenti, hogy ezek meghatározói ezeknek a magasrendű gondolati mechanizmusok, vagy magasrendű kognitív mechanizmusoknak. Miért van itt Descartes, és miért van itt Descartes színháza? A szegény Descartes-ot a kognitív tudósok nagyon egyszerűen beskatujázzák a test és lélek szétválasztójának a dobozába. Tehát ugye az a Descartes-tal kapcsolatban, aki mindenféle dolgokat mondott és leírt, most egy nagyon egyszerű értelmezést és egy nagyon egyszerű gondolatmenetet emelek ki, vagy emel ki a kognitív tudomány. Ugye az ő elméletében az volt, hogy keresett egy lélekközpontot, ugye azt, hogy a tobozmirigyben találta meg, ugye azért érdekes, mert abból csak egy van, tehát az agy az egy páros szerv, mint minden nagyjából az ember szervezetében, de azért van egy, például a tobozmirigy, amiből egy van, és azt gondolt, hogy akkor ott az egy egyedi dolog, tehát ott van a léleknek a központja, aki kvázi, most ezt nyilván lehet bonyolítani jobbról-balról, de függetlenül működik a testtől. Persze tudja irányítani azáltal, hogy ilyen kis csapocskákon keresztül végigmegy a véredényeken, vagy ezeken az edényeken, és ott tudja irányítani a testet abban az értelemben, hogyha ugye megégeti a kezünket a tűz, akkor onnan elhúzzuk. De alapvetően egy független dologként működik abban az értelemben, hogy rendelkezik mindenféle tudással, tehát ugye itt zárójel, ugye ezek a magasrendű kognitív folyamatok lennének, és a test meg mechanikusan reagálna a külvilág dolgaira. Azt mondják nagyon sokan, és főleg a Damasio emeli ki, hogy ez azért nagyon rossz, mert a kognitív tudósok is ebben a dihotómiában gondolkoztak nagyon sokáig. Tehát, hogy van a magasrendű gondolatoknak, a szellemnek a központja, vagy az annak a területe, ami felelős az összes magasrendű gondolkodásért, és hát a test meg az úgy ott van, tehát az ottan úgy egy biológiai organizmus, aminek persze valamilyen köze van az elméhez, de nagyon nem látjuk, hogy mi a köze. Mindegy, ez egy nagyon hosszú vita igazából a kognitív tudománya belül, a mesterséges intelligencia, és minden más is ezen vitázik. Ez egy nagyon egyszerűsített bemutatás itt Descartes-nak, meg ennek az egész problematikának, de alapvetően a probléma az az, hogy hogyan tudjuk integrálni a testi és a magasrendű szellemi vagy a lelki folyamatokat, ugye a lelki folyamatokon itt a minőséget érzen. És hát mivel is kezdenénk, ha nem egy kiváló horrorisztikus esettel, ugye van, aki ezt már ismeri, a Phineas Gage történetével. Phineas Gage a nagy amerikai vonatépítések, tehát ez a Winnetou korszakának az korszakában élt, ha valakinek ez ismerős, tehát amikor jött a nagy fehér ember és építette a vasutat. A Phineas Gage az pont egy ilyen ember volt, aki egy vasúti mérnök volt, és az történt vele, ugye tehát ott robbangattak ezeknél a vasút építéseknél, és volt neki egy ilyen kis vékony pálcája, ez nagyon vicces, mert hogy itt van ez a pálca, tehát kb. Egy ilyen típusú fém pálcáról van szó, ami mindig megkopogtatta az aktuális sínt. Ez egy újság részlet, ami nem tudom, hogy mennyire lehet látni, ugye bemutatja, hogy Phineas Gage elmeséli a történetet, tehát az történt az emberrel, hogy felrobbant ott az a sín részlet, amit ő ottan elkezdett ütögetni. A robbanás az ugye ezt a fémbotot, ezt átlendítette az embernek a koponyáján, tehát hogy képzeljétek azt el, hogy így megy a fémrúd át a koponyáján, majd kimegy, tehát hogy nyilván a nagy a robbanás, majd az emberünk elmegy az orvoshoz gyalog, mondja, hogy jó napot kívánok, ugye fáj a hátam, mert benne van a kés, tehát kb. Így kell ezt elképzelni, tehát szépen elmegy, és úgy írja is itt a riport, hogy itt leírja a részleteket, hogy igen, életben volt, 2 órakor, és teljesen a tudatában, és nem is fájt neki semmije. Tehát, hogy az történt, hogy ő ottan túlélt, nem csak, hogy túlélte ezt a dolgot, de hogy teljesen jól működött az életben, persze lyukkal a koponyáján. Ugye az érdekes az, hogy a Damasionak a felesége, Hanna Damasio, aki szintén egy idegtudós, elkezdett foglalkozni azzal a kérdéssel, meg ugye nagyon sokat, meg ugye maga a Gage-nak a története is nagyon érdekes, a koponyáját azt megőrizték, és ebből megpróbálták rekonstruálni az ő agyát, meg azt, hogy hogyan is történt ez, hogy hol is történt pontosan ez az agysérülés. Az érdekessége a történetnek az, ugye az ember ugye azt várná, hogy minimum elájul, meg bármi, de hogy tényleg semmi nem történt ezzel az emberrel, és nem csak, hogy nem történt semmi, hanem látszólag semmi baja nem történt attól, hogy ott az agyából egy rész az ott eltűnt. Ugye ez egy nagyon klasszikus kérdés volt a filozófia történetében is, meg hát ugye az már egy idő után a pszichológia lett, hogy ez a minőség vagy mennyiség. Tehát ugye az agyunkból, hogyha kivágunk egy szeletet, az csak egy mennyiségi kérdés, és attól azért egy csomó minőség megmarad, tehát minél nagyobb szeletet vágok le, ugye annál nagyobb, vagy minél nagyobb terület esik ki, annál rosszabb, nagyobb mértékű sérülést találunk, szemben azzal a moduláris elképzeléssel, amit azért általában ma is vallunk, hogy ha bizonyos területeket kiveszek, akkor nagyon nagy kárt okozok, ha más területeket veszek ki, akkor meg annyira nem nagy kár keletkezik. Ugye ez a második világháborúban nagyon sok agysérült katona keletkezett, és az ő eseteiknél tudták bebizonyítani ezt a moduláris felfedezést. A vicces az az, hogy a Damasio annak ellenére, hogy ugye ezek az eredmények is bemutatják ezt a modularitást, tehát hogy tényleg itt kiesik valami, és mégse történik nagyon nagy baj ezzel az emberrel, mégiscsak azért ezt a hálózatos szemléletet fogja hangsúlyozni, amit majd el fogok mondani, hogy micsoda. Tehát visszatérve Phineas Gage-re, Phineas Gage-el az történt, hogy elment ugye az orvoshoz, majd az orvos mondta, hogy jó, hát biztos bekötötték a fejét, és akkor jó napot kívánok, ennyi, mehet vissza dolgozni. Viszont a család, tehát hogy ez egy klasszikus történet, mindig a biztosítás körül történt, tehát hogy ott indulnak meg a nagy kutatások, mert hogy ugye, ahogy a család meg észrevette, hogy valami változott ezen az emberen, és valahogy már nem olyan, mint régen volt. Elkezdődött a nagy eljárás, hogy akkor bizonyítsák be az orvosok, hogy neki nála valamilyen probléma történt, és hát az történt, hogy az intellektusát teljesen megőrizte. Tehát nem volt semmi baj az emberünkkel, egyetlen egy probléma volt vele, és azért itt már ez már egy szisztematikus problémára kezd utalni. Itt lehet látni, hogy azért itt elől valahol itt lyukadt ki az ő koponyája. Mindegy, ezeket a részleteket nem is nagyon akarok belemenni. Tehát, hogy egy bizonyos adott terület az, ami megsérült. Tehát az történt az emberünkkel, hogy elkezdett furcsán viselkedni, méghozzá elkezdett csúnyán beszélni társaságban, nem öltözködött föl rendesen, tehát ez a nem érdekelt, hogy mi van rajta, ugye nyilván abban az időben most is azért, hogyha valaki itten ruha nélkül rohangál, azért az egy furcsa viselkedésnek tűnik. Nem tudta befejezni a munkáját, nem tudta rendesen végezni a munkáját, hogy egy mérnök ember volt, tehát tervezték a vasútépítést, és az történt vele, hogy ő elkezdett bizonyos feladatokat, és nem tudta azokat befejezni. Tehát mindig az volt, hogy mindig még ez is megold, ez is így is, ezt is figyelembe kell venni, és nem tudta bezárni, ha tetszik a folyamatot, nem tudott döntést hozni, végső döntést hozni. Tehát köznapi nyelven mondva szétesett egy kicsit a fickó, amiben ugye ez azért nagyon fontos a kognitív szempontból azoknak az embereknek, akik megpróbálják lokalizálni a különböző kognitív funkciókat, tehát megtanulni, hogy melyik agyitelet minek felös, hogy megismerjük, hogy pontosan mi is ez a mechanizmus, amit zajlott. Arra következtetésre jutottak a kutatók, hogy ennek az első, tehát itt az elejének, tehát ennek a frontális, ugye itt le is írtam a ventromediális orbitó frontális, kérek elnézést, az a lényeg, hogy a frontálisnak fogom csak hívni, mert ott elől van ugye a fronton. Tehát ugye ennek a területnek a sérülése, az úgy tűnik, hogy valahogy a tervezés funkcióját rontja el az emberben. Ugye a tervezés, meg az előrelátás, és vicces módon, ugye ez azért érdekes, mert valahol ez a személyiséggel is összefügg. Tehát azt gondoljuk, hogy azért nem tudom én csúnyán beszélni, hölgyek társaságában illetlenül viselkedni, illetlenül öltözködni, azért az fontos része abban a személyiségnek abban az értelemben, hogy nekünk alkalmazkodnunk kell a társas környezethez, és az én személyiségemnek a része, hogy hogyan szoktam reagálni bizonyos helyzetekben. Ugye ez a Phineas Gage az elkezdett nagyon furcsán viselkedni, veszekedett, könnyen dübegurult, tehát ugye ez, erre szokták mondani a rokonok, hogy már nem ugyanaz az ember, aki régen volt, valahogy hogy teljesen megváltozott, borostás volt, nem borotválkozott, tehát ezek abban az időben tragikusnak mondható viselkedések jellemezték ezt az embert. Vagyis, hogy úgy tűnik, hogy ennek a tervezésnek, és akkor még egy szót bevezetek itt a gátlásnak, tehát az, hogy le tudjuk gátolni az automatikus reakcióinkat egy bizonyos helyzetre, hogy szégyen tudjunk érezni bizonyos helyzetekben, úgy tűnik, hogy ennek valahogy köze van a személyiséghez, meg köze van a szabályozó mechanizmusok, a magasrendű szabályozó mechanizmusokhoz. Vagyis, hogy arra gondoltak a kutatók, hogy ennek a területnek a sérülése valahogy a tervezéssel lehet összefüggésben, ami ugye a tervezés az azért nagyon érdekes, mert hogy még egy dolog, ami nagyon fontos, a gátlás folyamatának a megjelenése. Ugye a tervezés az azért érdekes, mert hogyha az ember egy tervet készít, akkor annak nagyon fontos része az, hogy le tudjon gátolni bizonyos információkat. Ugye itt a munkában is. Tehát az ember azt gondolja, hogy ő megírja ezt a dolgozatot, akkor ugye ahhoz el kell döntenie, hogy ezt a könyvet elolvasom, azt a könyvet nem olvasom el, jó, most már abba hagyom ezt a dolgot, és most már elkezdek fókuszálni a problémára, ugye nem nézem, hogy süt a nap kint, meg csiripelnek a madarak, meg amúgy éhes vagyok, és még mosni is kell, ismerjük ezeket a problémákat. Az ember, hogyha sikerül megfelelő személyiségként működni, akkor eltekint ezektől az külső ingerektől, és elkezd fókuszálni a problémára, vagyis, hogy legátol egy csomófajta automatikus mechanizmust ami az elméjében betüremkedne, ha tetszik, a tudatában. Vagyis, hogy ahhoz, hogy az ember dönteni tudjon, döntéseket tudjon hozni, ahhoz nagyon fontos a gátlás funkciója. Ez biztos említettem már, ugye azt szokták mondani, hogy akik alkoholisták, tehát ez a korszakos szindrómában szenvednek, ami már egy magas foka az alkoholizmusnak, egy klasszikus tünetük tehát ez a konfabuláció. Folyamatosan beszélnek, ugye ha az ember megy a 6-os villamossal, akkor ott mondjuk a Blaha Lujza téren látott ilyen homeless-eket üldögélni ott. Nem tudom, és pont tegnap volt egy ilyen, tehát hogy beszél, mondja az ember a sódert, hogy már egy, nem tudom, mondja, persze politizáltak, de nagyon vicces volt azért egy ilyen részeg ember szájából hallani az aktuális politikai nézeteket, és hát ugye megállás nélkül, gátlástalanul mondják a magukét, és nincs benne semmiféle rendszer látszólag. Azt szokták erre mondani, hogy itt is a gátlás, pont különben ezek az első frontális területek sérülnek, vagy ott sérülnek az alkohol hatására hosszú távon. Például az ő esetükben is azt lehet tapasztalni, hogy nem tudják legátolni a gondolatokat és azoknak a verbális megnyilvánását, tehát egyszerűen mondja, ami a száján jön kifelé, nem is gondolkodik azon, hogy éppen mit mond, és nem tudja legátolni azokat az információkat, amik mondjuk egy koherens gondolkodáshoz lennének szükségesek. A másik ilyen példa, amit itt a gátlás kapcsán, meg a megfelelő szabályozás kapcsán szoktak hozni, az mondjuk a skizofrénia például, tehát nekik is van egy ilyen, mondjuk, tehát nem akarok mindenkit ebbe a kötegbe berakni, ebbe a batyuba, hogy akkor mindenkinek ott van a sérülés, akkor is ezzel a funkcióval rendelkezik, hanem hogy értsétek, hogy ez egy ilyen tipikus, hogy a gátlásnak milyen fontos szerepe van a gondolkodásban adott esetben, hogy például az ő kényszer képzeteik is egy ilyen gátolatlan szövegfolyam, ha tetszik, gondolatfolyamnak az eredményei. Persze itt azért más problémák is vannak, mindegy, ebben most nem fogok belemenni. Az érdekes az ebben az, hogy nagyon sokat dolgozott a Hannah Damasio azon, hogy megtalálja, hogy hol is volt ez a sérülés, hogy nézhetett ki a Phineas Gage-nek az agya, hol mehetett be az a rúd, és pontosan milyen területeket is érintheted. Elkezdték megpróbálni föltárni azt, hogy vajon melyik agyi területe is sérülhetett ennek az embernek pontosan, és az itt terület milyen következményekkel járhat. Ez a nagyon szép történet, nagyjából kitalálták ezt a frontális kérget, ahol a döntés, amit az előbb elmondtam, a kontrollmechanizmusa van, ami azért fontos része a személyiségnek. Jó, köszönjük szépen. Jött a Hannah Damasionak a férje, az Antonio Damasio, akinek viszont lett egy betege, egy aktuális betege, egy nagyon magas gazdasági pozícióban lévő ember, akinek már nem is tudom, hogy milyen, talán egy autóbalesetet, valami agyisérülés következtében, vagy agyvérzés következtében, hasonló tünetei kezdtek lenni, mint a Phineas Gage-nek. Elkezdte elveszíteni az összes pénzét, nem érdekelt a munkája, nem viselkedett rendes emberként, tehát hogy nem úgy, ahogy eddig viselkedett, elkezdett tőzsdézni, mindenféle kalandos ügyletekbe belekeveredett, egészen addig, míg aztán a testvére gyámsága alá került, tehát elvesztette az összes pénzét, a feleségét, a nem tudom, tehát a családját, szóval az egész ember egy kivetkőzött önmagából, ha tetszik. Nagyon hasonlított az ő tünetrendszere, meg a problematikája a Phineas Gage esetéhez. Nyilván ezért érdekes, ezért kapcsolódik ez a kettő össze. Mit csinál egy nagyon jó idegtudós? Fogja a kognitív teszteket, és akkor elkezdi tesztelni a pasast. Az nyilvánvaló volt, és az várható is volt, hogy az intelligenciájával, a verbális képességével, az emlékezetével semmi baj nem lesz, hiszen ugye megbeszéltük, hogy itt igazából a tervezés az, ami problematikus, és nem pedig az alapvető a intelligencia folyamatok. Az történt viszont ezzel az emberrel, a Damasionak az emberével, hogy még azokban a kognitív tesztekben is, ahol a tervezésről van szó, és általában ezek a tesztek arról szólnak, most hozhattam volna egyet, minden esetre ez egy klasszikus tervező feladat, a Hanoi torony feladat. Általában olyan betegeknél, gyerekeknél, problémás embereknél szokott jól működni, akiknek tényleg ez a tervezés, a fókuszálás, a problémára való koncentrálás az, és a gátlás funkció az gondot okoz. Tehát aki ugye nem vesz észre, hogy jó, tök jó lenne, hogyha itt az egész, ezt így legalulról kéne kiszedni, és akkor azt átrakni, de ugye nem lehet, és ezért át kell gondolnom, le kell gátolnom ezeket a működéseket, és át kell gondolnom, hogy mi az az hogy hogyan is tudom megcsinálni ezt a feladatot. Tehát ez egy ilyen klasszikus feladat. Az érdekes az a mi esetünkben, hogy nagyon sok ilyen feladat van, mindenféle érdekességek ezzel kapcsolatban, de nem is ez érdekes, hanem az, hogy az emberünk az mindegyiket jól megcsinálta. Vagyis az elmélet az nem működött, ez a klasszikus, amit a Phineas Gage-rel kapcsolatban, tehát a tervezés, a döntés és a gátlás funkciója nem működött ennél az embernél, mert a mi tőzsde ügynökünk, nevezzük így ezt az embert, csodálatosan megoldott ezeket a tervezési feladatokat, nem volt probléma az ő, mindent jól, tehát tudott gátolni, tervezni, lefókuszálni, mindenféle dolgot meg tudott csinálni. És ugye hát itt van az, amikor már az embernek nincsen tesztje, ami eddig működne, akkor jön az intuíció, a tudós intuíció. Elkezdett felfigyelni arra a Damasio, hogy amikor beszélget ezzel az emberrel, és megpróbálja megkérdezni például adott esetben, hogy mesélje el, hogy mi történt vele, tehát tényleg tragikus lett az élete, tehát amikor így el lehet képzelni, hogy föntről hirtelen a mélybe zuhan ez ember, mindent elveszít, kicsúszik a láb alól, tehát hogy egy szomorú történet, ha tetszik, és azt tűnt fel a Damasionak, hogy az ember ilyen teljesen fahangon meséli el, tehát hogy ez a, hát és akkor kigyulladt a lakásom, és leégett minden, és elveszítettem a pénzemet, meg a családom is, és meghalt ez meg ez, akit szerettem. Tehát, hogy körülbelül így mesélte el ezt a történetet, ami azért így a kicsit furcsának tűnik, hiszen az ember, hogyha ja, és ugye az érdekes az volt, hogy vicceket is nagyon értett ez a pasas, tehát, hogy nagyon jól tudott ironikusan mögé látni a dolgoknak, de általában volt, és ez nagyon fontos, volt egy ilyen fanyar humora, tehát egy ironikus humora, tehát, hogy általában azért, hogy az ember ez szomorú dolog történik, akkor azt úgy érzelmileg átéli, és ott nagyon szomorkodik e fölött. És akkor a Damasio elkezdett egy más pályán futni ezzel az emberrel kapcsolatban, és rájött, hogy ennél az embernél az érzelem reguláció hiányzik, tehát az a dolog hiányzik, ami egy normális kognitív működésben, és akkor itt vagyunk ugye az első gondolatnál, hogy egy normális gondolkodásban, egy normális döntésmechanizmusban, amit hozunk, igenis fontos része van az alapvető az érzelmeknek. Tehát például, ugye ez, és ezért próbált rájönni, hogy amikor tehát ilyen különböző döntési szituációkat hozott, hogy akkor mit tudom én, hogyha ennyi pénzem van, és akkor itt van ez az ügylet, amiből ennyi veszteség van, ennyi nyereség, másik ügylet, ennyi veszteség, ennyi nyereség, akkor az ember valahogy, tehát ugye ez a mi akarok venni mondjuk egy autót. És ugye az ember mondja, hogy jó, hát én szeretném, hogy gyors legyen, hogy ne fogyasszon sokat, és hogy be tudjak vele parkolni. És akkor ugye az embernek mutatnak egy autót, hogy na, akkor ez a tiéd. És akkor mit szokott az ember csinálni? Hát én inkább mégis azt a pirosat választanám, ugye? És akkor tehát így az, jó, köszönjük szépen. Vagyis, hogy a döntésnek és ezeknek a, tehát amikor különböző helyzetekben döntünk, méghozzá adott esetben ekvivalens helyzetek között is tudunk dönteni, nagyon sokszor valahogy a kis ördög, vagy a bármi, amit nem tudunk megmagyarázni, valamiért érzelmi alapú döntést hozunk. Ennél az embernél, amikor megcsináltak ezeket a teszteket, akkor ő látszólag nem tudott dönteni. Tehát voltak különböző helyzetek, voltak különböző végkimenetelő események, és látszólag ő, tehát hogy nem érdekelt, tehát hogy jó, akkor legyen ez, jó, akkor legyen inkább a másik. Tehát nem tudott, nem volt senki az, aki ott belülről sugalta volna neki, hogy mégis melyik döntés lenne a jobb. Tehát az ő nagy kalandos tőzsdei vállalkozásai az azért voltak sikertelenek, mert hogy semmi nem szabott gátat neki, nem volt az az érzelmi háttérmechanizmus, ami, és ez azért nagyon érdekes, mert általában arra következtetése jutott a Damasio, és ez igaz is, hogy a tapasztalatainkat, amik történnek velünk, tehát mondjuk egy rossz élményen van valamivel kapcsolatban, azokat ugye meg szoktuk őrizni abban az értelemben, hogy emlékszem, hogy amikor a múltkor ezt csináltam, annak nagyon rossz vége lett. Ugye, hogyha megfogtam a tűzhelyet, akkor megégett a kezem, nem fogok többi a tűzhelyhez nyúlni. Lehet, hogy ez egy nagyon rossz stratégia. Tehát lehet, hogy az emberek nem racionálisan döntenek egy csomó esetben, viszont úgy tűnik, hogy tapasztalati alapon meg egészen hatékonyan tudunk dönteni. Nem tudom világos, amit itt szeretnék elmondani, de ez történt ezzel az emberrel, arra következtetése jutott a Damasio, hogy a normális, a megszokott érzelmi háttér, az érzelmi reguláció, ha tetszik, az érzelmi visszacsatolás hiányzott az ő agysérülése következtében, és emiatt nem tudott magas rendű kognitív folyamatokat elvégezni, és ha tetszik, elveszítette a személyiségét abban az értelemben, hogy nem emlékezett saját magára, ha tetszik, nem emlékezett a saját tapasztalataira, azokra az emlékeire, azokra a történeteire, amiket ugye az ember föl tud sorolni, hogy hát igen, igen, amikor az ember azért amikor a nagymamánk szokta mondani, meg hát ugye ez a klasszikus Miss Marple, hogy az én falumban is van az X meg az Y, akikkel ugyanez történt, és ebből következtetéseket fog levonni, hogy na akkor ez pont olyan ez a fiatalember, mint az a fiatalember, és ebből lehet sejteni, hogy ő jó ember vagy rossz ember. Tehát, hogy az embernek a mindennapi döntései, a mindennapi a magasrendű gondolatai valahogy mindig alá vannak aknázva, vagy alá vannak támasztva ezekkel az érzelmi reakciókkal, amikor ugye tudjuk azt, hogy most itt belemegyek ebbe a döntésbe, vagy nem megyek bele ebbe a döntésbe. Egy ilyen nagyon egyszerű ősi mechanizmusról van szó. Sok mindent lehet itt látni, de menjünk sorba, jó? Ő testképekről beszél, tehát arról beszél, és itt jön össze a test meg a lélek, ha tetszik, egybe, hogy amikor az ember tapasztalatokat él át, tehát, hogy a gyerekkorunktól kezdve gyűjtjük az eseményeket, ezek nem úgy rögzülnek, hogy amikor ugye beszéltünk az emlékezet kapcsán, hogy ott emlékképek, valamilyen információk, sémák tárolódnak, nem csak ez történik, hanem a testi reakciókat is megőrizzük abban a helyzetben. Tehát, hogy ilyen testképek, ilyen aktivitás mintázatok rögzülnek, amelyek megőrzik a test egész képét. Hogyan kell ezt elképzelni? Ugye ez a klasszikus példa, nem tudok jobbat mondani erre, mikor az ember egyszer mondjuk már lebukott a metrón, mert nem volt nála bérlet, az egy marha kínos szituáció, az ember ott áll, próbál bediktálni valami hamis címet, meg az egész nagyon tök gáz. Ugye ez, és ez azért nagyon érdekes, mert ugye itt benne van a társadalom, meg ez az egész, hogy hogyan lehet a szégyen érzetét kiépíteni, ha tetszik az emberben, hogyan lehet egyszerűen megtanítani arra, hogy szégyenkezzen, hogy bizonyos szituációkat szégyenként éljen meg. Tehát ott állunk, tök kínos a szituáció, és megfogadjuk, hogy mostantól kezdve, ugye kétféle ember van, az egyik az ilyen, hogy soha többet nem vesz béletet, de mondjuk mi vegyünk egy rendes, normális, jól emelt embert, a normális azt kihagynám. Tehát, hogy aki mondjuk azt megfogja, hogy mindig vesz bérletet. És ugye történt ez a szomorú dolog vele, amitől ugye van egy vegetatív testi állapota a szégyen kapcsán, majd legközelebb ugye nála van a bérlet, jön föl a mozgólépcsőn, és hallja, hogy mondják, hogy készítsék elő jegyüket, mert ellenőrök dolgoznak, puff, elindul a testi reakció, ugye, miközben, tehát hogy csak tudom, hogy ellenőrök vannak ott, hú, hirtelen leizzadok, hogy tényleg biztos nálam van a bérlet, biztos, hogy nem tudom micsoda. Miért? Azért, mert az ember átélt azokkal az emberekkel egy bizonyos szituációt, akkor emlékszik erre a szituációra a teste, meglátja ezeket a kékruhás izéket, akkor kezdi nagyon rosszul érezni magát. Azért, mert hogy ezek a testi állapotok, ezek rögzülnek abban az értelemben, hogy hozzákapcsolódnak egy külső ingerhez, és az egész egy ilyen, ha tetszik, egy csomagként őrződik meg az ember emlékezetében. Így lehet például félelmeket megtanítatni a gyereknek abban az értelemben, hogyha ugye ez, tehát ha ráüvöltök nagyon erősen, hogyha a kályha felé közeledik, akkor az egy nagyon rossz élmény a gyereknek, és ott hirtelen ez a kályha felé közeledés élménye, ez összekapcsolódik egy negatív élménnyel, tehát nem fog a kályha felé közelíteni többet. Ez egy nagyon egyszerűsített magyarázat erre az egészre, de általában egészen jól működik, kivéve, ugye erről már beszéltünk, akkor, hogyha nem üvöltözöm állandóan a gyerekkel, mert akkor meg egy általános félelmet és egy szorongást fogok benne kelteni, és annak semmi köze nem lesz a külső ingerekhez. És ezeket diszpozícionális reprezentációknak és szomatikus markereknek nevezi Damasio, elnézést kérek. Ezeket a szomatikus markereket úgy kell érteni, hogy a diszpozíció az egy, magának az egésznek az elrendezése, hogy az adott testi állapotok, tehát egy adott testi állapot, az kap egy ilyen címkét, hogy például ez a félelemnek az állapota, általában ez a félelem helyzete. Ez nagyon érdekes, ha megkérdezünk embereket, hogy mitől fél. Ugye ezt lehet látni, meg ugye a vicces módon az UFO történetek is. Tehát, hogy nagyjából ezek azért egy ilyen közös vonalra tudnak felfutni, hogy félek az idegen helyzetektől, félek az ismeretlentől, félek a haláltól, ami már megint berakható ebbe az ismeretlen bugyorba. Tehát, hogy egy csomó dolog összeköthető az ő tapasztalatával, hogy általában mi volt félelmetes az ő életében. Ezek ugye kulturálisan egészen jól egy vonalra hozhatók, mert hogy azért nagyjából hasonlóan nevelnek minket, most nyilván azért be iszonyú nagy egyéni elterések vannak, de egy kultúrán belül azért megvannak a mintázatok arra, hogy hogyan kell gyereket nevelni adott esetben. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni ezeket a szomatikus markereket, hogy az adott testi állapot megőrződik és összekapcsolódik egy gondolati állapottal. Tehát azzal az állapottal, hogy én most jól éreztem magam. Hát én most féltékeny voltam ebben az esetben, vagy ha nem is ennyire tudatos az egész, összekapcsolódik valamilyen külső szituációval. Ebből a szempontból még tényleg érdekes, mondom, magának a szégyennek a fogalma, hogy hogyan kapcsolódik az össze az érzelmekkel, és hogyan tanulunk meg szégyenkezni. Erről az analitikus irodalom nagyon sokat ír, meg úgy általában azért azt tudjuk, hogy egy 2-3 éves gyereket már meg lehet szégyeníteni, mert hogy már érzi, hogy mi a ciki adott esetben egy környezetben. Nagyon rossz persze ezzel visszaélni, de ezeket a szégyen dolgot ezt azért szépen lassan használjuk ki a nevelés során. Tehát mit fog szólni a nagyi, a szomszédnéni, a különben is így nem lehet óvodába menni, hogy az ember kócos, mert kinevetnek a többiek, ami egy nonsens és egy szemét nevelési elv adott esetben, de hát így tanítjuk meg a társadalmi normákat, legalábbis ez szerint a gondolatmenet szerint. Na, hogyan ide a self, és hogyan ide ez a mondat, ami azért egy nagyon erős állítás ezzel kapcsolatban, ugye a selfről már beszéltünk. A Damasio végig az ő elméletében azt akarja, hogy bebizonyítsa, ha tetszik, hogy ezek a magasrendű kognitív folyamatok nem léteznek a testi működés figyelembevétele nélkül. Nem tudunk dönteni, nem tudunk emlékezni, nem tudunk képzeleti folyamatokat létrehozni, ha tetszik, anélkül, hogy ne lenne meg ez a testi tapasztalat és a testi tapasztalatról való tudásunk. Tehát ezek a testképek, ezek azért érdekesek, mert hogy ezekre tudok reflektálni, ha tetszik, abban az értelemben, hogy van egy agyi terület az agyamban, amelyik reprezentálja magát a testet is. Tehát abban az értelemben, hogy tudom, hogy a testem mit csinál, nagyjából képen van arról, hogy én most milyen mozgásokat végzek, és ez a kép ez állandóan módusul abban az értelemben, hogy én mi az, amit csinálok vele. Ezt a klasszikus ábrát szoktam megmutatni, ami nem biztos, hogy segíti a megértést, de talán mégiscsak igen. Ez egy japán kutatócsoportnak a munkája, mert megint ilyen agyi képalkotó erősöket mutatok, nem is az érdekes ebben az egészben, hanem azt csinálták, azért csinálták meg majmokkal, mert ez egy ilyen agyba beszúrós, skalpolós történet, ezt nem illik emberekkel megcsinálni. Tehát azt csinálták, hogy megkeresték az agyában a majom kezének a reprezentációját, tehát azokat a sejteket, amik akkor aktívak, hogyha a majom a kezével csinál valamit. A következő történt ezzel a majommal, tehát itt a keze, és itt van neki az agyi reprezentációs területe. Ha elkezdett használni egy eszközt, ez a majom, tehát hogy valamit csinált azzal a dologgal, akkor megnőtt az agyi reprezentációs területe. Tehát, hogyha az ember autóval jár dolgozni, akkor az ő autója vicces módon belekerül az ő mentális reprezentációba abban az értelemben, hogy a testemről való reprezentáció belekerül. Ugye ezért vannak ezek a viccek, hogy kinek milyen autója van. Hát azért ebben abban az értelemben van valami igazság, ugye az ember szokta mondani, hogy neki mentem valakinek, összeütköztem valakivel, nyilván nem ő ütközött, teszem az autója. Ez ugye azért nagyon érdekes, mert hogy valahol azért tényleg, tehát amiket, tehát például az írás, a ceruzának, a tollnak a használata, az igenis benne van az embernek az agyában, abban az értelemben, hogy ugye azért miért érdekes ez, miért kell nagyobb reprezentációs terület? Hát, hogy a különböző mozgásnak a kimeneteit meg tudjam jósolni sokkal jobban. Tehát ennek az agyi reprezentációnak az a szerepe, hogy amikor mondjuk felemelek egy szatyrot, nyúlok felé, akkor abban a reprezentációban benne van a kimenet is, tehát hogy mikor hagyom abba a mozgást. Mikor tehát ugye ez az agy az irányítja, visszacsatolást ad az izmoknak, a végrehajtórendszernek, tehát ugye azt mondom, hogy akkor ezt a mozdulatot kell végrehajtanod, fölemeled, és itt van vége a cselekvésnek. Na de mi van akkor, hogyha ugye nem működik a dolog, sokkal nehezebb a szatyor, mint amire számítottam, vagy sokkal könnyebb, ugye akkor az ember meg fölrepíti a feje fölé, akkor ugye mi történik, akkor a kimenet nem egyezik az adott állapottal, akkor gyorsan újra kell tervezni ezt a dolgot, akkor újra indul ez az egész. Tehát vicces módon ezek az agyi területek nagyon komolyan és komplexen irányítják az izmoknak a működését, ami ugye mindenki tudja, hogy ezek nagyon precíziós dolgok, tehát ilyen szögek, meg mindenféle erők és erőkarok működnek benne, tehát pontosan szoktam tudni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy én föl tudjak emelni egy szatyrot az adott pillanatban. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogyha én nagyon sok különböző típusú szatyrot emelgetek, akkor ugye azoknak külön kell valami reprezentációs terület, hogyha én nagyon finom motoros mozgást végzek, tehát mondjuk én egy tojásfestő vagyok adott esetben, akkor nyilván a különböző állapotoknak kell pici reprezentáció. Tehát például, hogy a gyerek megtanul írni, akkor tényleg átalakul az agya abban az értelemben, hogy a egyes betűknek a precíziója, a finom mozgása az szépen megvan az ő agyi reprezentációjában is. A vicces az, hogy úgyhogy itt van ugye ennek a új rajtot a válláról való reprezentáció, hogy az eszköz használat előtt ekkora volt ez a reprezentációs terület, az eszköz használat után pedig megnőtt. Az érdekes az, amikor csak passzívan tartotta a majom ezt az eszközt, tehát nem volt ugye kimenet, nem volt végcél, nem volt feedback, ha tetszik, visszajelzés, hogy milyen külső állapot keletkezett ezután, akkor nem nőtt meg ez az agyi terület, tehát nem történt semmi ezen a területen. Visszatérve a selfhez és ez az egészhez, tehát az, hogy a testünkről való állapotok azok reprezentálódnak, és tudunk reflektálni magunkra, tehát el tudjuk helyezni magunkat térben és időben, hogy csak a testünknek a reprezentáció következtében én most itt állok, és köszönöm szépen, jól érzem magamat, nem vagyok éhes, nem vagyok szomjas, nem pánikolok, vagy más, hogy én itt ülök, mindjárt elalszom, elegem van az egészből, szorongok, hogy még holnapra meg kell innom 3 házi dolgozatot. Ugye ezeket az ember valahogy meg tudja fogalmazni. Miért tudja megfogalmazni? Mert hogy állandóan kapja ezeket a testi jeleket, amiket a szervezete, az agya kiértékel. Tehát kiértékeli az anya, hogy most kérem szépen fáradt vagyok, álmos vagyok, éhes vagyok, és természetesen az már egy társadalmi tanulás következménye, nem is csak a társadalom, de egy tanulás következménye, hogy az én éhségem az mivel elégítődik ki, pirítós kenyér kell, vagy a McDonald'sba kell elmennem, vagy fagyit kell ennem, és a többi, és a többi. Ugye ezek mind tanult mechanizmusok, ha tetszik. Tehát azért, mert hogy tudunk reflektálni saját magunkra, annak köszönhetően, hogy vannak a testünkről reprezentációk, és reprezentációk, ha tetszik, saját magunkat mentálisan, ugye ezt nevezzük selfnek, tehát az magamról való tudásnak. És azt mondja Damasio, ugye ez egy nagyon szép mondat, hogy a self állandóan rekonstruált biológiai állapot, ami ugye pontosan azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ugye erről beszéltünk, hogy emlékezzek saját magamra, aki tegnap voltam, meg tegnap előtt, meg bármi, az ugye az is nagyon jó, hogyha tudjuk, hogy én egy szava hihető ember vagyok, ugye? Tehát azt az ember szokta mondani, hogy én egy egyenes ember vagyok, aki nem tudom ez, meg az, mondunk magunkról valamit. Azt nagyon szeretjük, hogyha ez így koherensen megvan. Tehát az ember kiemele bizonyos tulajdonságot, akkor az úgy működik. Tehát igen, mert gyerekkoromban is mindig jó fej voltam a barátaimmal, és rossz fej az ellenségeimmel, és ez később úgy alakult, hogy. Tehát, hogy az ember szépen tud reflektálni saját magára, a saját maga konzisztens állapotára, de hogy ez csak akkor lehetséges, mondja Damasio, hogyha a saját testemről való tudásomat, tehát ezt a testi reprezentáció, ez minden nap felfrissül, minden nap egyrészt bevésődik, ugye az én emlékezetem megmarad valamilyen markernek, valamilyen reprezentációs formában, és ez aztán szépen tovább épül egymás után. Tehát, hogyha elvennék ezt a biológiai állapotot, elvennék az én testemről való tudásomat, akkor eltűnne a szelfem. Mint ahogy ugye ez egy kicsit erős állítás, de erről vannak is kutatások, ugye mindenki ismeri ezt a klasszikus pszichológiai kísérlet, ez az érzelmi vagy a inger deprivációs helyzet, amikor az egyetemista szerencsések ugye befeküdtek a egy szobába, ahol ugye letakarták a szemüket, a fülükbe egy ilyen fehér zajt adtak, nem éreztek semmit, és ugye csak feküdni kellett, tehát nem volt inger, külső inger. Az érdekes az az, hogy az ember ezt elképzeli, akkor azt gondolja, hogy egy óránál tovább nem lehet ezt kibírni. Egészen pár napig bír. Ugye mesterségesen táplálták meg itatták őket, meg mindenféle vegetatív funkciót elvégeztek, de hogy az embernek nem volt külső inger semmilyen formában. Nem is az volt az érdekes, hogy ez hogyan lehet túlélni, hanem az volt az érdekes, hogy elkezdtek halucinálni, és elkezdtek ezek az ember, elkezdett eltűnni a test határ. Tehát a testemről való tudás, a testnek a reprezentációja, azáltal, hogy nem kapott ingereket, elkezdett felolvadni, ha tetszik, és maga a self, aki egy ilyen nagyon biztos, ott létező valaki, ha tetszik, aki bent ül az én fejemben, és irány, és rángatja a madzagokat, és irányítja az én döntéseimet, az hirtelen felolvadt, és nyilván egy nagyon furcsa állapot keletkezett ebben az esetben. Vagyis, hogy azért abban mégiscsak lehet valami, hogy ennek a biológiai, tehát a testünknek, és ez azért nagyon fontos, mert hogy a megszokott testi reprezentációnak az elvétele, a megszüntetése, a problematikája az, ami aztán feloldja, ha tetszik a szelfet. Ugye a skizofréniáról már volt szó. Ez a klasszikus dolog, hogy ugye egy klasszikus, ez az idegen test élmény elég gyakori a skizofréniában, hogy így valaki mozgatja a kezemet, de nem én vagyok, valaki belelát az agyamba és irányítja. Tehát ez egy klasszikus tünet. Azt szokták mondani, hogy például náluk is azért van, mert ez a visszacsatolás, tehát az agyi saját testükön reprezentáció és a mozgás irányítás, az valahogy ott megszakadt a kapcsolat. Tehát, hogy ő csinálja ezt a cselekvést, de az agya nem tudja, hogy azt ő csinálja éppen, és ezért van egy ilyen idegen élmény része ennek az egésznek. Vannak helyzetek, amikor az ember tényleg tud ilyen idegen, ugye amikor megyek szembe valamivel, és akkor rájövök, hogy az a tükörképem, az egy nagyon fura élmény, mert ugye addig, ugye egészen addig, míg az ember nem jött rá, hogy ez egy tükör, elkezdi emberként, vagy egy másik emberként tekinteni magát. Az egy nagyon furcsa élmény, amikor hirtelen eljön az ember, hogy jaj, az én vagyok, és majdnem neki mentem saját magamnak. Ki lehet ezt próbálni, bár kicsit veszélyes a dolog, meg ugye miért nem megy már arrébb az a hülye, ja, hogy ugye az én vagyok, hoppá. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ritkán van ilyen az embernek a mindennapjaiban, de mondjuk ki lehet próbálni például, és ugye pont ugyanez az élmény, hogyha mondjuk az egeret úgy állítjátok be, hogy tükörben mozogjon például a számítógépben. És ez nagyon, az elején nagyon furcsa lesz, aztán meg nagyon könnyen rá lehet szokni, hogy ugye hogy van egy konzisztens válasza az egérnek. Az, hogyha inkonzisztens egér működést állítunk be, na az egy nagyon vicces dolog, mert arról nagyon, hát, hogy nyilván az arról még nehezebb megtanulni ezeket a dolgokat. Ezt lehet, hogy már mutattam, vagy lehet, hogy meséltem már erről, ami tényleg azt mutatja, hogy az agyi reprezentációknak milyen fontos szerepe van, és az az idegen test élmény, meg a saját test élmény az hogyan is van lehorgonyozódva, tetszik az agyunkba. Fantom végtag, meg a fantom fájdalom, az egy nagyon klasszikus történet, biztos mindenki hallott már, ugye ennek az ember, ez itt egy tükör, tehát hogy félreértés ne essék, tehát ennek az embernek hiányzik a bal karja. Elvesztette mondjuk valamilyen balesetben. A probléma az ezekkel a fantom végtagokkal, és akkor itt jön a reprezentáció elvesztésének a problematikája, hogy hirtelen, ugye mi történik, vagyok én egy adott testi tulajdonságokkal, adott működéssel rendelkező ember, majd elveszítem az egyik végtagomat. Ugye az agyi reprezentációm az ott van. Ugye az agyi reprezentációm az nem tudja, hogy ott a végtagból valami hiányzott. És mi történik? Állandóan fájdalmat érez, viszket ez a fantom végtag, fáj. Ezeknek az embereknek klasszikus, hogy fáj a kezem, mondja ez az ember, és ugye azért nagyon kínos a történet, mert hogy nem tudja megvakarni például, hogyha viszket, nem tudja megfogni, hogyha fáj, tehát nem tud vele semmit se kezdeni, és ez egy nagyon rossz élmény. Ugye mi történik, miért van ez a fantom fájdalom? Mikor rájöttek a kutatók utána, mert nagyon könnyű volt, meg hát egy idő után nagyon könnyű volt ezt aztán gyógyítani. Azért fáj ez a végtag, mert hogy azok az agyi területen levő sejtek, akik ott felelősek mondjuk a bal kezemért, azok aktívak, spontán aktivitásba jönnek, ezt csinálják a maguk dolgát, a különböző inger, a környezetüktől függetlenül aktív állapotba jönnek. De ezt az aktivitást, ugye, hogyha az emberek elzsibad a keze, akkor ugye megmozgatja, és akkor fölfrissíti ezt az aktivitást, tehát akkor tudja ezek bizonyos sejteket lecsöndesíteni, más sejteket megaktivizálni, és akkor így visszaáll az egyensúly. Ugye itt nem tudom a kezem mozgatásával befolyásolni az agyi reprezentációmat, tehát nem tudok vele mit kezdeni. Ugye a terápia az úgy néz ki, hogy egy tükör elé állítják az embert, ahol ugye a jobb keze az, ami működik rendesen, az nézi a tükörben, tehát kvázi, mintha az a bal keze lenne. Tehát, hogy úgy vizuálisan a jobb keze veszi át a bal kezének a szerepét. És azáltal, hogy mozgatja a jobb kezét, ugye akkor mozog a bal keze is, ez vizuálisan ad információt a bal kéznek az agyi reprezentációs területeibe, és egy idő után ez a vizuális információ, ez a vizuális tapasztalat, ez fölülírja a régi reprezentációt, és ha tetszik, hozzáköti a jobb kéz mozgatásához a régi bal kéznek az agyi reprezentációját. Nem tudom, hogy ez mennyire világos, de ezt át lehet gondolni, egészen logikus a dolog. Tehát, hogy csak azáltal, hogy egy ilyen vizuális visszacsatolást kapok a kezem mozgatásra, és ez azért nagyon fontos, mert hogy a bizonyos izomműködés szükséges hozzá, hogy ez legyen, de ez mind a jobb kezemnek a működése, ami úgy tűnik vizuálisan, mintha a bal kezemnek a működése lenne, és ettől áthuzalozódik, ha tetszik ez a dolog. Ugye tényleg az ilyen, például a vakoknál, vagy ha valakilyen érzékszervi sérülést szerez hirtelen, akkor az adott agyi területek átveszik egy idő után. Tehát például a vakoknál nagyon tipikus, hogy ott a szájnak, meg a kezeknek a reprezentációs területe megnő egy idő után, és például a vizuális kéreg, az nagyon, ha jól működik, akkor nagyon alkalmas erre. Tehát azért látókérgem, ami amúgy segítené az olvasást, nekik az összekapcsolódik a kéz a tapintással, és a ráírás nagyon kiválóan lehet vele olvasni. Tehát, hogy ennyiben meg rugalmas az elme, hogy egy idő után átveszi bizonyos terület másiknak a reprezentációját, csak azért, hogy kiterjedtebb reprezentációja legyen bizonyos területekhez. Tehát a fantom fájdalom az így megszüntethető. Miközben van még akkor visszatérve ez az egésznek a szelfezéshez, az egészhez, tehát hogy úgy kell tényleg ezeket a testi reprezentációkat elképzelni, ami egyfajta metareprezentáció is abban az értelemben, hogy ehhez egy tudatosság is járul. Tehát az állatvilágban nincs ilyen, hogy egy állatnak legyen egy olyan reprezentációja saját magáról, amihez ilyen fokú tudatosság is hozzájárul, és természetesen ez a tudatosság segít aztán felépíteni a magunkról való tudást, de a magunkról való tudást, tehát a selfünk, az valójában, ha tetszik, egy ilyen tapasztalatgyűjtemény alatt azt kell érteni, hogy a tapasztalatba beletartozik a testi élményem. Ugye ez egy tipikus dolog, ezt szokták mondani, hogy az ember leesett a lóról, akkor gyorsan vissza kell ülnie, mert közben soha többet nem mer rá felülni. Ugye ez is miért van? A félelem az annyira erős, hogy le fogja gátolni azt a fajta motivációmat, hogy én bármikor arra izére fölüljek soha többet. Ugye ugyanez van a baleset következtében, és ha valaki autóbalesetet szenved, akkor ugye gyors, nagy iszonyú pánikroham érhető őt akkor, hogyha megpróbál beülni az autóba, mert hogy nagyon rossz élménye van ezzel kapcsolatban. Mellesleg ugye a pánik betegségnek is nagyon sokszor ilyen testi alapja van, tehát valami valós helyzet, amit túlértékeltünk abban az értelemben, hogy elkezdtünk nagyon félni tőle, és ez a félelem egyszerűen eluralja ennek a dolognak a reprezentációt, és egy idő után már nem fog kimenni az utcára, mert hogy rettegek, és hát ugye nem úgy rettegek, hogy agyilag rettegek, szokták mondani, hogy jó, ki kéne menni kapálni két kört, és akkor elmúlni a pánikrom. Az azért nem ilyen vicces, mert hogy ez tényleg megfullad, tehát szívdobogást kap, nem kap levegőt, és tényleg meg lehet halni pánikrohamban, tehát hogyha nem veszük egész komolyan ezt a dolgot, kirugdassuk kapálni, ha tetszik az illetőt, akkor annak nagyon rossz vége lesz. Tehát, hogy ezek azért nagyon ügyesen befolyásolhatók ezek a dolgok. A kérdés az szerintem ennek a kapcsán, hogy ezt most már nagyon értjük. Tehát, hogy alulról fölfelé építkezik ez a dolog, tök jól működik, mindenki felfogja, hogy a self az egy biológiai tapasztalat, amihez szükség van ahhoz, hogy bizonyos érzelmeket átéljünk. Na, de mi van fordítva? Tehát mi van azzal, ami az embereknél nagyon gyakori, és akkor itt jönnek ugye pont például ez a pánikroham is adott esetben, amikor egy érzés annyira erős, hogy elrejti ezeket a biológiai mechanizmusokat. Tehát amikor föntről lefelé irányítódik ez a dolog, amikor azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogy ugye, tehát hogy ott az a sárkány, ott az a veszély, de a király kisasszonyért én megküzdök ezzel a sárkánnyal, mindenféle irracionális helyzeteket vállalok, eltekintek a testi fájdalomtól, tehát ha valaki például nagyon csinál valamit, akkor észre se veszi, hogy megvágta magát, mert már az fáj, mert ugye éppen nem arra koncentrál. És nem kell fakírnak lenni ehhez, ez normál esetben szokott működni, hogy az ember az agyával, a mentális állapotaival el tud nyomni, ha tetszik, bizonyos biológiai állapotokat, tehát hogy visszafelé is működik ez a mechanizmus, meg tud tanulni irracionális félelmeket, meg tud tanulni bizonyos szégyen érzeteket, ugye az is a félelme kapcsolódik össze, ami adott esetben nem túl racionális ebben a szó szerinti a túlélés értelmében, de mégis jelentkezik. Tehát hogy mi van a fordított állapottal? Én tovább mennék, és a Damasionak egy másik munkáját említeném, amiben Spinoza van, tehát, hogy mindig talál valaki egy filozófust, akivel lehet itt pont nem vitatkozni, tehát ez egy ilyen tisztelgés, ha tetszik, Spinozának. Én szerintem egy nagyon érdekes dihotómiát fogalmaz meg, szétválasztja az érzelmet és az érzetnek a fogalmát. Ugye ez emotion és feeling néven fut, én érzelemnek fordítottam az emotion-t és érzetnek a feelinget, lehet, hogy ezt rosszul tettem, de minden esetre én így tudom jól megjegyezni ezt a dolgot. Szerintem miért szerencsés ez, én legalábbis azt gondolom ezt a kettősséget felfedezni, vagy hogy megtenni. Ugye azért érdekes ez az egész, mert hogy ő azt mondja, hogy a gondolat, tehát az, amikor azt mondom, hogy én most rosszul vagyok, vagy én tudok reflektálni a saját érzelmemre, tehát van egy feeling, egy érzetem van arra azzal kapcsolatban, hogy hogyan érzem magam, azt mindig megelőzi egy érzelmi állapot. Tehát az a magasrendű érzelem, amit mi érzelemnek nevezünk általában, tehát hogy szomorú vagyok, vidám vagyok, éhes vagyok, fáradt vagyok, ugye ennek is van köze az érzelemhez vicces módon, de ezek az érzetek, most akkor ezeket így fogom használni, ezek az érzetek, ezek nem tudnának létrejönni érzelmi állapotok nélkül. Tehát nem tudnának létrejönni, anélkül, hogy valamikor az időben, és ez nagyon fontos dolog, valamikor az időben meg ne előzte volna őket egy érzelmi állapot. Az érzelmi állapot egy testi, egy vegetatív állapot, ami ugye pont arról szól, hogy az ember elkezd izzadni, beindul a vérkeringése, vagy pont fordítva, tehát mindenféle dolgok, amiket tanulunk, ezeket a vegetatív válaszokat nevezünk. Tehát mindenféle érzelmi állapot, testi tünet jelentkezik, az összekapcsolódik egy érzettel, és ebből lesz az a gondolat, vagyis az a fajta érzés, hogy én most hogyan érzem magam, az a fajta önreflexió, hogy hogyan érzem magam. Ez miért érdekes, és miért segít, és talán miért nem bonyolítja be ezt az egészet jobban, hanem miért segít összeintegrálni a test és a lélek problémát. Ő azt mondja, hogy a tanulás során, és persze az evolúcióban is ősibb ez az érzelmi állapot, van egyfajta testi állapotunk, ugye ez ilyen idegi térkép, a test tevékenységek állandó leképezés, amit mondtam az előbb, ugye ezek a test térképek, és ez megőrződik együttesen, tehát az érzelem és az érzet az összekapcsolódik egyfajta egységé az én tapasztalatom során. Tehát amikor azt mondom, hogy ez a jegykezelős példa. Tehát amikor én átélek egyfajta testi állapotot, és az összekapcsolódik egyfajta külső helyzettel, vagy a külső helyzetre való reakcióimmal, vagy azokkal a gondolatokkal, amiket éppen gondoltam. Ugye biztos mindenki emlékszik, persze, arra az órára, amikor a self-ről és a self-integrációról, meg a self-koherenciáról beszéltünk, és ott pont volt az a példa, a Conway-nak ez a példája, ahogy a nő a kórházból telefonált a férjének, és közben mindenféle dolgokat gondolt. Tehát arra gondolt, hogy ő most nem akarja, hogy már nem is emlékszem erre, de hogy nem akar meghalni, mint az a másik ismerőse, aki a kórházból hazatelefonált, és utána meghalt, és annyira rémisztő volt szemre ez a gondolat, hogy elfelejtette ezt az emléket, tehát elfelejtett emlékezni arra, hogy ő telefonált a férjének, és megtörtént ez a dolog. Vagyis, hogy bizonyos gondolatok, amiket éppen átélünk, bizonyos tapasztalatok során, amik összekapcsolnak egy testi élményhez, és nyilván egy felnőtt számára azért ez nem ennyire erős, csak akkor, hogyha maga a testi tünet nagyon erős, vagy a gondolat nagyon rémisztő, akkor azok összekapcsolódnak, és egy idő után már maga a gondolat is ki fogja tudni váltani, az érzet is ki fogja tudni váltani az érzelmet. Ugye ezt mondja is, hogy az érzet az egész organizmus állapotának a meglátása, hogy reflektálok magamra arra azért, hogy értelmezem ezeket a testi tüneteimet, ezt nevezzük ugye érzelemnek. Ezek az érzelmek, ezek abban az értelemben tanultak, és ezt szokták is mondani, hogy tanuljuk a fejlődésünk során, hogy amikor nagyon idétlenül érezzük magunkat, akkor a szüleink mondják, hogy na most szomorú vagy, vagy nagyon most vidám vagy, ne viselkedj már úgy, mint egy, ne ugrálj, mint egy bakkecske, biztos nagyon jó kedved van, semmi gondod az életben, és többi. Ez egy kicsit bénán hangzik, hogy ezekről a külső társadalmi címkék azok, amik segítenek megtanulni, hogy hogyan is hogy mit is érzünk valójában, de hogy úgy tűnik, hogy ezek a címkék, amiket megtanítanak velünk, amiket a saját viselkedésünk kivált másokból, és itt nem csak címkékre gondolok, hanem reakciókra is természetesen, azokat megtanuljuk belsővé tenni, ha tetszik, abban az értelemben, hogy elkezdek én is úgy tekinteni magamra, mint aki vidám, hogyha bizonyos testi állapotokat él át, és rossz kedvű, hogyha más testi állapotokat él át. És nem csak egyszerűen címkéről van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy a szüleink állandóan mondják nekünk, hogy most, ha így csinálsz, akkor most biztos nagyon vidám vagy, ugye? Akkor most biztos jó kedved van, tehát azért ennyire nem szoktunk ilyen egyszerűen reagálni a másikra, de valahogy reagálunk rá. Ugye? Tehát, hogyha én mosolygok valakiről, és ez egy tipikusan szokott lenni, hogy a csecsemő mondjuk kiad valami hangot, és ugye jön az anyai arc, aki fölé hajol mosolyogva, az egy kellemes élmény. Tehát ugye, az ugye összekapcsolódik ahhoz, hogyha én így gügyögök, vagy bármit csinálok, az egy pozitív reakciót vált ki a környezetemből. A gyerekeknek jó élmény mosolygó felnőttet látni, valahogy az úgy megnyugtatja őket. Vegetatívan ez erre van. Mindegy, ez egy másik történet, hogy ezek hogyan tudunk ráhangolódni automatikusan a fajtársaink érzelmi állapotára, de hogy ezek a visszacsatolások, ezek az érzelmi visszacsatolások, ezek segítenek abban, hogy tudjunk értelmezni ezeket a helyzeteket. Ugye ez a majom fél a kígyótól című történet, nek fontos része az, hogy csak akkor fog tényleg kialakulni ez a félelem, hogyha mondjuk látja az anyát, aki, tehát megjelenik a kígyó, és az anya is ugye azonnal reagál, aki mellette van magára a kígyóra egy félelmi reakcióval. Ugye az a kiskölyöknek elég ahhoz, hogy azonnal összekapcsolja ezt a negatív helyzettel, és egy idő után nem fontos az anyának a reakcióját automatikusan ott lenni, hanem elég, hogyha felidézi, hogy az a dolog az egy nagyon negatív dolog volt, mert megijedt a mama, attól nyilván a gyerek is érzi, hogy itt ez valami furcsa helyzet, meg már megijed, hogyha mondjuk az anya egyet nagyot kiált, akkor az egy ijesztő szituáció. Tehát, hogy ezek a tapasztalatok, az, hogy nekem van valami testi állapotom, és az összekapcsolódik a külvilágból jövő reakcióra ezzel a testi állapottal kapcsolatban, akkor az ugye elkezdjük megtanulni, értelmezni ezeket a helyzeteket, elkezdjük összekapcsolni önmagukban, és ebből fog kialakulni egy idő után ez az érzet, a feeling dolog. És pont amiatt, tehát, hogy ez a válasz valójában a kérdése szerintem, pont amiatt, hogy ezek együtt járnak, tehát nem nagyon lehet egy idő után szétválasztani őket, ezt teszi lehetővé, hogy már az érzet, tehát egy magasabb rendű gondolat is tudja befolyásolni az érzelmi állapotot. Ugye ez a klasszikus dolog, hogy az ember sokat mondogatja magának, hogy jókedvem vagy jókedvem, akkor biztos jókedve lesz. Azért ez nem ilyen nagyon egyszerű, mert hogy ugye azért nem olyan könnyű gondolatilag befolyásolni ezeket az érzelmi állapotokat, de, és ugye itt azért megint nagyon fontos, hogy itt mindig úgy tudom az érzelmi állapotokat létrehozni, hogyha nem csak egy gondolatmenetet, egy gondolatkísérletet hozok létre, hanem az a gondolatkísérlet elindít már egyfajta motivációt benne. Tehát például én elkezdek, amikor a sportolás közben, elkezdek figyelni egy célra, elkezdek koncentrálni valamire, akkor nem fogok foglalkozni az adott testi tüneteimmel. Ha nem tudok koncentrálni erre a célra, akkor nyilván ezek a testi tünetek jönnek. Ugye a klasszikus dolog, hogy hogyan lehet jó kedvet csinálni magunknak, ugye, és ennek semmi köze az érzelmekhez, de egyszer csak majd el fogunk odáig jutni. Ugye úgy, hogy egy ceruzát leteszünk ide a szánkba, és akkor elkezdünk így járkálni, és tényleg jó kedvünk lett. Ez akármennyire nevetségesen hangzik, ez tényleg működik, ugye ezt nevezzük faciális feedbacknek, ha valakit ez érdekel, tehát hogy az arc kifejezéseink azok annyira erőteljesen berögzült, tehát összekapcsolódnak a különböző érzetekhez, a különböző feelingekhez, ha tetszik, hogy már elég ennek a dolognak a kiváltása, és létrehozza azt az érzelmi állapotot. És ugye ebből gondolja azt mondjuk a Damázi, hogy előbb van mindig az érzelem. Tehát mindig kell lenni érzelemnek, mindig van valami testi legyökerezés ennek a dolognak, és utána jön maga a kiértékelés. Hogyan tudja az ember elfelejteni a szomorúságát? Hát csak akkor, hogyha elkezd csinálni valamit adott esetben, ugye koncentrál egy másfajta feladatra, elkezd valahogy a testét is elkezdi átrakni ebből a szomorú állapotból egy pozitív állapotba. Tehát az ember nagyon szomorú, mondjuk szokta mondani, hogy depressziós, akkor mondjuk ha elmegy futni, az tényleg nem csak a testét aktivizálja, hanem mondjuk a gondolatait is aktivizálja bizonyos szinten. Tehát, hogy nem tudunk úgy önmagában olyan erőteljesen visszafordítani a folyamatot, hogy csak a gondolat, persze nyilván, hogy az ember jógi és megtanult ezeket jól behúzalozni, akkor visszafelé is tud működni, de alapvetően csak azáltal, hogy ülök otthon és mondogatom magamban, hogy nem vagyok szomorú, nem vagyok szomorú, ugye nem félek, nem vagyok éhes, nem vagyok éhes, ezzel mit csinálok? Mindig azokra elképzelem maga előtt a hamburgereket, meg a mindenféle dolgokat, amik pont ahhoz segítenek, hogy éhes legyek egy idő után, és akkor na jó, akkor végig csak megeszem azt a táblacsokit, aki ott vár engem a kamrában, mert azért az mégiscsak rám vár. Tehát, hogy csak akkor működik ez a visszacsatolás, ez a föntről visszacsatolás, hogyha jól be vannak húzalazva ezek a dolgok, meg hogyha elkezdek egy más dolgot bekanalizálni, alapvetően azért mindig az van, hogy az érzelem az, ami egy testi állapot az, ami meghatározza, hogy én hogyan fogom érezni magamat. Van még a Damáziónak egy nagyon jó példája, meséltem már ezekről az epilepsziás betegekről, akiket ugye úgy műtenek, a műtét előtt mindig ilyen felterek az agyukat, és akkor ott beszúrják az elektródákat, hogy tudják, hogy mi történik. És az pont egy ilyen műtét kapcsán az egyik nőnek, ugye nyilván itt ez a frontális kéreg, de nem is ez a fontos, stimuláltak valamilyen agyi területet, és hirtelen elkezdett zokogni, olyan élménye volt, tehát olyan negatív élményről beszámolni, annyira mondta, hogy annyira szomorú, hogy semmi értelme az életének, mindenféle negatív, nagyon rossz gondolatai vannak, teljesen rosszul lett, csak azért, mert ugye bizonyos agyitele stimulálódott, tehát hogy kész, átfutott rajta egy ilyen világvége szomorúság, de annyira nagyon, hogy abba is kellett hagyni ezt az egész dolgot, és ugye kiszedték ezeket az elektródákat. Következő pillanatban ugye kérdezték a nőtől, hogy ez most mi volt, hogy mi történt, és mondta, hogy nem tudja, ő emlékszik rá, hogy valamiért nagyon szomorú volt, de fogalma sincs, hogy miért, most már nem is érti. Ugye, hogyha átkerül egy másik állapotba, ha nem marad fönt az a testi állapot nagyon sokáig, csak az emlék marad meg, ha tetszik, akkor nem is fogom érteni, hogy mi történt ebben az esetben, nem fogom tudni felidézni ezeket az eseményeket. Ugye hogyan tudok egy szomorú esetet felidézni, hogyha például felidézem ezeket a képeket, vagy azokat a gondolatokat, amik hozzá kapcsolódtak. Ugye ezért rossz, amiről beszéltünk korábban, az ilyen posztraumás stressz szindrómában az emberek azért szoronganak, mert hogy jönnek ezek a képek, amiket nem tudnak regulálni. Tehát általában, hogyha én felidézek egy szomorú állapotot, akkor azok már olyan élmények, olyan benyomások, ami már túl vagyok, ami nem lesz annyira erős. Hogyha annyira erős, akkor ez egy nagyon rossz élmény. Tehát hogyha az egy posztraumás stressz állapotot okoz, mert hogy jönnek a képek kontrollálatlanul, és nem tudok vele mit kezdeni. Tehát, hogy a Damasiónak ez a dihotómiája, amit ő az érzelem és az érzet között feltesz, szerintem az egy nagyon, nagyon könnyű meglátni, hogy miért van az, hogy a magasabb rendű kognitív működések, azok magasabb rendű kognitív működések, önreflexiók, nagyon tiszteletre méltó dolgok, de mégiscsak nem létezhetnek, és a saját magamról a tapasztalás, meg a saját magamról gondolkodás, az nem létezhet anélkül a szervezet nélkül, amiben én bele vagyok plántálva, ha tetszik, a születésemtől kezdve, ami a tapasztalatokat összegyűjtötte. És ugye visszatérünk az első órának a test, meg az eltemesz a test és lélek problémához, hogy nem azért kell a biológiai organizmussal foglalkozni, mert hogy az magasabb rendű lenne, vagy determinisztikusabb lenne a mi elmeállapotunkra nézve, hanem azért kell foglalkozni, mert itt ez gyűjti a tapasztalatainkat. Tehát, hogyha más testben születnénk bele, hogyha másképp működne, tehát ha négy karunk lenne, meg három fejünk, akkor természetesen másfajta testi reprezentációt kéne kialakítani, másfajta énről való tudásunk lenne, persze ezt negativisztikus értelemben is ki kell alakítani, tehát akkor ugye az lenne az ideális, az lenne a normális self-reprezentáció, és ehhez képest persze, hogyha elveszítenénk a négyből az egyik karunkat, akkor az úgy megváltozna, meg ugye még zárójelben ez az elveszítem a karomat, és nem tudom, hogyha valaki meghízik hirtelen, vagy nagyon lefogy hirtelen, azok igenis azért alakítják át, ha tetszik, a személyiségét, vagy ha valaki felpumpáltatja a mellét, vagy akármi, bármi, mert ugye tényleg ezek a reprezentációs szinten is átalakulnak, az más kérdés, hogy maga az átalakulás az nem feltétlenül annyira gyökeres, hogy ettől boldogabb is legyen adott esetben. A testünkről a reprezentáció, ez fontos része a saját magunkról való tudásnak, és ez a saját magunkról való tudás az, amit ugye énképnek vagy selfnek nevezünk, ami meghatározza aztán a társadalomban való helyünket, meg a társadalomban való működésünket, meg a cselekvésünknek az értelmezését, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez az egész dolog, ez azért nagyon érdekes, mert hogy itt ez, mondom, tehát ez gyűjti a tapasztalatokat. Az én, ez az organizmus, ez a bőr, ami itten engem körülvesz. Nyilván, hogyha az ember kifejleszteni egy páncélt magára, akkor teljesen más tapasztalatokat élne át. Például vannak olyan betegek, ugye ez a vérzékenység ez azért is nagyon veszélyes, akik állandóan megsérül ugye valami, és elindul egy belső vérzés, akkor azt nem lehet megállítani, ez egy nagyon tragikus dolog. És például azért nagyon érdekes, mert hogy az ember észre se veszi normál körülmények között, hogy mennyi sérülést okoz a testének. Tehát az ilyen belső vérzések, ugye beütöm a karomat, neki megyek valaminek, ugye kék-zöld foltok lesznek rajtam, az úgy normál esetben az egy normál reakció, ott senki nem foglalkozik vele. Na de hogyha az embernek ugye ez az életébe kerül, akkor hirtelen sokkal testtudatosabban kell működnie, mert az a pici piros folt, az nála tényleg a halállal egyelő lehet, mert hogy nem áll el ugye az a belső vérzés, és nem fognak meggyógyulni ezek a dolgok. Tehát, hogy így kell ezeket a dolgokat elképzelni, hogyha más lenne a bőrünk, hogyha másképp kéne bizonyos viselkedésünk másfajta következménnyel járna, akkor természetesen ez a dolog is másképp működne a mi életünkben, és hogy ugye nyilván most itt teszek egy ilyen csavart, aminek lehet, hogy semmi értelme nincs, de hogyha a virtuális világban élem az életemet, akkor az úgy természetesen át is alakítja valahogy a testemről való tudásomat. Természetesen egészen addig, még ez a virtuális világban való élet, ez nagyobb mennyiségben működik, nagyon sokat csinálom ezt a dolgot. Nem alakítja át a szemem, nem fog nagyobb lenni, meg kisebb lenni, tehát az ilyen organikus része az nem fog átalakulni, viszont a reprezentációja, a visszacsatolások, a tapasztalatok azonok igenis átalakulnak egy idő után. Mondom, feltéve akkor, hogy az ember néha nem megy ki és nézi meg a napsütést, és nem csinál bizonyos dolgokat, amiket amúgy a fizikai testével szokott.
Elhangzott Rádióegyetem. A társas elme. Egyén és társadalom kapcsolatának kognitív vonatkozásai. Ragó Anett. Érzelmek. Az ELTE BTK-n 2011. május 17-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.